Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, Rutai Gábor költőmata vagyok. A Hozz egy verset felszólítás az most sem nekem szól, hanem egy általam hívott kedves vendégnek, aki most nem más, mint dr. Hevesi Krisztina. Ilyen hivatalosan mutattalak most
igen.
be.
Igen. Köszönöm, igen, ebben én okoztam ilyen képzavart, hogy nem szeretem ennyire a Krisztinát, ezért Kriszta, csak amikor meg
amikor
a teljes
meg
nevem.
Doktor, igen, akkor meg Krisztina.
Igen, így van.
Így vettem köszönöm. Én is észre, hogy ezt így szoktátok, hogy Hevesi Krisztina, te vagy dr. Hevesi Krisztina.
Igen.
Térjünk vissza a műsor témájához, ami ugye hozz egy verset, és küldtél is egy verset, igen, amihez azt írtad, hogy ez neked már valamilyen kamaszkori kötődés köt hozzá.
Igen, ezt a verset elolvastam. Egyébként annyit hadd tegyek hozzá, hogy a legjobb gimnáziumi barátnőm volt ilyen nagyon-nagyon könyvmoly, aki folyamatosan a szép irodalmat falta, verseket, és hát néha így az ő dolgaiba, tehát vagy ő osztott meg velem, és ő mutatta ezt nekem, ezt a verset, és ez a szerelem első látásra volt.
És meg beragadt neked.
Így van.
Olyannyira, hogy mind a mai napig, tehát már muszkve 10 éve.
Három, igen.
Három. ez még mindig az egyik kedvenced. Mégpedig Paul Geraldi-tól az Áradozás című, amire megkérlek, hogy oszd meg a kedves hallgatókkal, nézőkkel.
Jaj, úgy szeretlek, hallod? Bolond vagyok, bolond. Ez zúgom egyre a szívednek, de úgy szeretlek, szeretlek. Érted, drága? Mondd, nevetsz. Hülye vagyok valóban, de hogy közöljem azt, amit tudnod kell, semmi sincs a szóban. Várj, kitalálok valamit. Hát igenis, a csók magában nem elég, valami folyt zokog itt bennem, és elég. Tisztázni kell most, hogy mi van mi vélünk. Amit érzünk, ki kell fejezni még. Többé-kevésbé a szavakban élünk. Szók kellenek, kell elemezni. Kell, hogy kimondjam néked eszni, tudd meg, mivel vagyok tele. De bár találnék sok költői dolgot, felej nekem. Több lenne-e, mint az, hogy átölellek. Így a boldog fejed életem élete. Még 100-szor és 1000-szer felsikoltok. Te.
Köszönöm szépen. Vagy mindjárt fogok tőled kérdezni szakmai kérdéseket a verssel kapcsolatban. Csak előtte azért szoktam némi ismeret anyagot a szerzőről, hogyha kevésbé ismerjük, ugye Paul Geraldi meglehetősen hosszú életet élt, 98 évesen hunyt el 83-ban, viszont az életéről túl sok mindent nem lehet tudni érdekes módon. Mindenesetre az a könyv, amiben ez is szerepel, a Te és ő, Te meg én, ez a címe, azt 27 évesen írta, és jellemző volt ez a kicsit túl romantizáló, kid, mondhatni, hogy csepegős, csöpögős, szerelmes lírai költészet. Én azt gondolom, hogy ő pont egy olyan költő, akinek a verseit, idézeteit jobban ismerjük, mint a nevét. Tehát mondjuk kevés ilyen van, Fodor Ákos nem olyan rég felmerült.
Pont ezt szerettem volna mondani, most olyan érdekes volt, hogy ezen gondolkodtam, hogyha rákérdezel, hogy ki az, akit még annyira szeretek, neki imádom azokat a rövid, tömör, furfangos és annyira mégis ízletes verseit.
Igen. Na csak, hogy ő is úgy népszerű, hogy sokan tudnak idézni tőle, anélkül, hogy tudnák, hogy Fodor Ákosról van szó. Paul Geraldinak a versei is rendszerint felbukkannak esküvői, meghívólapokon és különböző szerelmes oldalakon. Nem feltétlenül tudjuk, hogy ő tőle születtek ezek. Na hát ennyit ő róla, aki szeretne, merüljön el benne. De én most azt szeretném tőled megkérdezni egyrészt, hogy neked mit ad ez a vers, mert volt egy olyan gondolatom még ezzel a műsorral kapcsolatban, hogy az vagy, amit elszavalsz. Tudod, most szokták mondani, az vagy, amit megeszel, de hát az vagy, amit elszavalsz, hogy ez mennyire vagy te.
Olyan érdekes, mert tehát nekem ugye nyilván azért is mondtam itt a kamaszkort, hogy ugye abban két időszakon volt, vagy pontosabban két hangulati állapot. Egyrészt ez az igazán szerelmes és ilyen világváró ugye, időszak. Másrészt pedig, vagy hangulat a másik oldalról, a serdülőkornak a kicsit ilyen érfelvágó, dekadens időszaka. Úgyhogy pont ezen gondolkodtam, hogy melyik szélsőségből hozzak. Én rám amúgy is jellemző, mint egy kedves közös ismerősünkre is, ugye? Tehát ezek a nagyon-nagyon intenzív érzelmek, ott középúton bealszom. Tehát, hogy tény, és tehát, hogy abból azért is hoztam ebből, és ezt így előbányáztam ezt a verset, és ezt már, ezért már köszönöm, hogy itt vagyok, mert olyan félelmetes volt most így visszaolvasni, hogy hogyha így ránézek, valójában nekem ez olyan, mint egy ilyen tehát szakmai árszpolitika. Ha nem is feltétlenül én, de az, amivel foglalkozom, és az az életigenlés, életöröm, amiért én azt mondom, hogy imádok szexuálpszichológus lenni, és pont ilyenkor az ilyen beszélgetés előtt sokszor felmerül bennem, hogy érzem magam, hogy vagyok, mi az, amikor én vagyok, amikor nem csak a szakmai arc, állarc, maszk bánom is én, persona, ugye? Tehát, és pont ez jutott eszembe, hogy ki lennék, ha nem szexuálpszichológus, és tulajdonképpen nagyon jól érzem magam a bőrömben, tehát ezért úgy is, mint hangulat azért nem múlt el ez a fajta serdülőkori lázadási pozitív élmények. Igen, tehát, hogy ez is helyén van, de mondom, hogy ez olyan egy kicsit, mint egy most így olvasni, azt, ahonnan jöttem, mint időszak, mint egy ilyen determináció.
Kicsit visszahoz valamit, tehát hogyha mondjuk tényleg sok idő telt el azóta, mióta utoljára olvastad ezt a verset, és most elővetted a műsorom miatt, amit ezek szerint nem bánsz, mit mozdít meg benned? Mert nyilván a versnek van egy célja, hogy mit akar megmozdítani, de az a kötődés, ami neked egy kamaszkori kötődés ehhez a vershez, szerintem, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy esetleg kinyit olyan dolgokat, amiket te kamaszkorodban éltél meg, és nem feltétlenül pont a versnek a szándéka volt.
Annyira érdekes, hogy ugyanilyen voltam, mint most, hogy érdatlan sokat dolgoztam, rengeteg túlórán volt, semmire nem volt időm, és hétvégén hoztam be azt, amit egész héten, ugye hát én akkor baletteztem, baletteztem, és persze gimibe jártam, és hogy éjjel tanultam, hajnalba keltem, kutyát vittem ki futni, mert hogy még az is pluszba, és így nagyjából volt egy fél szombatom, egy vasárnapom, és ugyanez ez a folyamatosan elfoglaltság, és jó, majd jobb lesz, de tulajdonképpen szeretem csinálni, amiben vagyok, tehát inkább ilyen értelemben köszön ez számomra vissza.
Aha, jó, tehát akkor túl sok minden nem változott így.
Semmi.
Jó, hát ez tök jó. De nyilván neked is volt egy nyiladozó szerelmi életed, abszolút. Főleg ez a kamaszkor nagyon fontos időszak az embereknek, vagy a gyermekeknek, vagy a kamaszoknak, hogy az arra te hogy emlékszel vissza?
Na pontosan így, hogy igazából az nekem csak ilyen pici epizód volt, mert állandóan a munka.
Térjünk el egy kicsit a vers alanyára. Mi történik itt vele? Ez már neked egy szakmai kérdés, és mondtad is, hogy érdekes most újra olvasni, hogy a te szakmai hitvallásoddal mennyire összecseng. Szerencsétlen valamit nagyon szeretne, tisztázni akar valamit, valamivel nagyon tele van, ilyenekről szól ez a vers, és valamit ki akar csikarni ebből a szegény leányból, áldozatból, de mi ez, ami lejátszódik, vagy ami munkálkodik benne szerinted?
Igen, amit én megélek az, vagy érzek benne, ugye itt a szavakat keressük, oké, hogy éppen egy költőről beszélünk, aki ezt borzasztóan, tehát hogy is fogalmazzam, tehát tényleg a maximálisan ennek a művésze, de hogy én nekem ez azt jelenti, hogy valahol mennyire komplettek vagyunk. Hogy van, amit tényleg testiséggel lehet, hogy a csók nem elég, vársz tőlem valamit, hogy kifejezzek, most itt egy ilyen nemi különbség, és ugye azért fellelhető, hogy a nők azért szeretik azt, hogyha azt mondják nekik, hogy szeretve vannak, és hogy mennyire ugyanakkor, tehát, hogy a fontos a testiség is akár, mert azért ebben van pajkosság bőven, úgy gondolom, hogy annak is megvan a jelentősége, de hogy ugyanakkor a szavakban való megformálás, és hogy helyenként mennyire félre is tudjuk egymást érteni, és néha mennyire nem elég a sok is. Tehát most, hogyha például itt még itt költőnkkel elégedetlen a szerelme, tehát akkor azt gondolom, hogy ő se lehet egy egyszerű eset.
Aha, jó. Amiről nagyon szeretnék veled beszélgetni, és azt gondoltam, hogy legyen ez a fő témája a mai beszélgetésnek a vers kapcsán, az a költők és... talán egy kicsit kitágítva a kört, akár művészek, mondjuk így, szerelmi élete, amiről sok mindent lehet tudni, és nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy akár híres magyar költők, de akár nemzetközileg elismert festőművészek, színészek, zenészek, aztán pláne, mennyire kicsapongó életet élnek, és mennyire zűrös és zavaros szerelmi életük van. És most tényleg nem akarok sorolni neveket, hát szerintem, aki nézi, hallgatja ezt a műsort. Na, ezt nem akartam kimondani. Inkább azt mondanám, hogy vannak ritka kivételek, vagy legalábbis azt hisszük róluk, hogy ők talán nem ilyenek. De hogy nagyjából mindegyik. Mi lehet az összefüggés abban, hogy valaki alkotó tevékenységet, ráadásul jól végez, mert nyilván azokról van tudomásunk, akik kiemelkednek az alkotók közül, és aközött, hogy egyébként mennyire hedonista, vagy mennyire nőfaló, mondjuk ezt így, egy ilyen ember, egy ilyen alkotó. És ez, ennek én szeretnék egy kicsit a mélyére látni.
Egyik oldalról, ugye, ahogy mondtam itt a nagy érzelmeket, én azt szoktam mondani erre poénosan, hogy mennyivel szegényesebb lenne ilyen értelemben, így most a művészeteket akkor így egybeölelve, hogyha a múzsák egy picit is jobb arcok lettek volna. Tehát, hogy azáltal, hogy ugye a múzsák, akik vitték előre az alkotást, sokszor bizony megfacsarták szegény költők, íróknak a lelkét, amikor tényleg ez az érzelmeknek a kifejezése, és akár szavakba, akár képekbe öntése jelenik meg. És én azért is köszönöm ezt a kérdést, mert még akkor itt két szálon elindulva, hogy emlékszem, amikor felvételiztünk pszichológiára, és akkor az egyik jelölt, vagy tehát a felvételiző megkérdezte az egyik tanárt, hogy jó, de mit olvasson, hogy igazán jó pszichológus legyen, és az azt válaszolta, hogy szép irodalmat, mert hogy abban aztán tényleg az emberi magasságok, mélységeknek a teljes skálája megjelenik, mert hogy a művészet az életről szól. És én borzasztóan örülök neki, hogy és akkor ennyit hadd csatlakozzak még, hogy én művészetterápiát tanultam, dr. Antalfai Mártától, aki ez a katarzisra épülő művészetterápia, ami azt tanítja, hogy mennyire nagy lehetőség, projekciós felület, ha mondhatjuk így. Ugye hát ennek már megvoltak az ókori színházak esetében, és a katarzis az, hogy a régi drámák, ugye, amikor megéltük azt, és megtisztultunk, érzelmileg kiszellőztettük a lelkünket, és hogy mekkora lehetőség az, hogy mondjuk egy verset, vagy sokszor van, hogy komoly zenét hallgatunk hozzá, így ilyen előfeszítő hatásként, és hogy úgy engedhetek el, hát főképp negatív érzelmeket, attól szeret az ember megszabadulni, nem annyira a pozitívaktól, azt inkább újraélni szereti, hogy anélkül, hogy ki kelljen mondani, hogy ezek az érzelmek valójában az enyémek. Tehát amikor sírunk legyen az akár egy filmélmény, egy színház, egy vers, egy bármi, hogy pont azt kapjuk, hogy ő megéli, elmondja az ő érzéseit, helyettünk megfogalmazza, és mi ebbe belehelyezkedve így kiengedhetjük, távozhatnak belőlünk, és legyen akár szó itt tényleg zenéről, zenei alkotásról, vagy akár még inkább ugye azért a szavak azért kellenek, kellenek elemezni. Úgyhogy...
Visszakanyarodnék igen. a magához, igen, az alkotóhoz.
Ne hárítsak, jó rendben.
Jó volt, amit igen. mondtál, csak én még aha. egy kicsit piszkálom ezt a témát abból az irányból, hogy milyen összefüggés uh-huh. van a művészeti hivatás uh-huh. és mondjuk egy ilyen hedonista életmód között, hogy ez kéz a kézben jár, és ha igen, akkor ennek mi lehet az oka?
Igen, azt hiszem, hogy itt a negatív érzelmek irányába vittem el a dolgot, de egyébként, hát én rendszeresen a Petőfi Irodalmi Múzeumban ilyen egy tárlat, tehát egy múzeológus tárlatvezető segítségével pontosan ez egy kicsit, ez a piszkáljuk meg a pszichés uh-huh. mély réteget szoktam részt venni, és meg így legutóbb levontam a tanulságot, hogy hát igen, azért valljuk be öregedő, vagy idősödő bocsánat, művészeink ráncos kezeit általában ifjú múzsák szorongatták, úgyhogy ez való igaz, és igen, tehát mondom, a negatív érzelmeket talán könnyebb megmagyarázni, illetve hát bocsánat, tehát a pozitív esetében, ameddig, tehát ugye plátói szerelem, ugye vegetáriánus tigris szoktuk mondani, de hogy ugye ennek azért az a nagy vonzereje. És akkor most azt a részét véve, hogy amikor viszont ez nem csak plátói szerelem lenne, ugye, hogyha plátóra hallgattunk volna, tehát a plátói szerelem, akkor már kihaltunk volna. Igen. Ilyen értelemben, hanem amikor be is teljesül. Tehát egyrészt ugye ennek része ugye a bohémság, a bohém életvitel, amit majd mindjárt kifejtek. Másik oldalról, hogy én annyiból nagyon hálás vagyok nekik, hogy ők ilyen bohémok, hogy sokszor találkozom azzal itt most az én pszichológiai rendelésemben is, hogy túl erős a saját magunkkal szembeni elvárás, erkölcsiség, morális szorongás. Tehát amikor úgy elfelejtjük megkérdőjelezni azokat az ilyen helyenként dogmákat, amiket kapunk gyerekként, és úgy olyan eleve elrendelve, úgymond axiómaként, tehát soha nem megkérdőjelezve zárjuk le, és aztán a szerint szorongunk. És hát pontosan a szexualitás birodalma, ami nekem a szakterületem, tehát, hogy ott nagyon igaz, hogy egyik oldalról azt mondjuk, hogy az élet egyik legnagyobb örömforrása, és most ezt még ragozhatnám, de a pozitívat most akkor engedjük el, hanem a másik oldalról viszont, hogy gyerekkorunktól felnőve, hogy mennyi negatív érzelem kapcsolódik hozzá. Bűntudat, szorongás, kisebb rendűség, félelem, teljesítménykényszer, szégyen, akár undor, tehát, hogy rengeteg negatív érzelem, és emiatt bizony sokszor legátoljuk magunkat. Sokszor olyan dolgokért van lelkiismeretfurdalásunk, majd, hogy nem teljesen követtünk, ezt még Freudra uh-huh. mondta, ez a kasztrációs szorongásra ugye fogalmazódott meg, hogy a kisfiú olyan bűnökért szorong, amit nem is tudna elkövetni. Tehát itt is ez igaz, és hogy ezért én nagyon hálás vagyok így a szépirodalomnak, hogy így lehet példát hozni abból, hogy szeretjük, és azért nem feltétlenül kell teljes mértékig mondjuk szent életűnek lenni, hogy engedjük meg magunknak, hát tényleg ilyen értelemben így én is, ahogy én olvasgattam, tehát azért volt ott minden, tehát mindenféle párhuzamos szálak, akár egy lakáson belül is, és minden egyéb. Tehát ilyen szempontból, hogy ez az egyik, hogy megmerték élni, és tudják, merik megélni, meg tudnak megélni érzéseket, akár válásokat, váltásokat, úgy, hogy közben azért valamilyen szinten példaképek, és abból élnek, hogy őket ismerik, vagy éltek, és ismerik, és szeretik. A másik oldalról meg az is tény, hogy ugye ez az okokozat kérdése, mármint, hogy eleve olyanok, és tehát, hogy inkább a foglalkozási szakmai ártalom, most nevezzük így idézőjelben, az is lehet persze.
Most itt tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Hevesi Krisztával.